Üdvözlünk benneteket a Vezes Csapat Rádió legújabb adásában. Kovács Olivérrel, én jó magam Fej Patrik vagyok, és ezúttal ketten beszélgetünk majd a török nagydíj eseményeiről. Harmadik társunk Baka Gábor betegség miatt most nem lehet velünk, de innen is jobbulást kívánunk neki. Viszont Oliver, te is megengedett, mielőtt még az isztambul történésekre rátérnénk, megragadnám az alkalmat, hogy gratuláljunk Mihalis Norbinak a túrautó világkupán aratott győzelméért. Mert már érett egy ideje ez a győzelem, másfél év után sikerült újra a dobogó legfelső fokán ünnepelnie a magyar pilótának.
Hát igen. A tavalyi év az nem sikerült igazán jól. Előtte meg 2019 Szepang volt az utolsó győzelem. Pont azon hétig, amikor a világkupa győzelem is összejött. Ezzel nagyon kellett, és engem érdekel, hogy mi lesz a következő három forduló, mert 10 futam, 10 különböző győztes, nagyon kiegyensúlyozott a történet, nagyon keszekúszva a mezőny, és igazándiból még ebből az 50 pontos lemaradásból sem tűnik annyira lehetetlennek fordítani. De majd kiderül november végéig, ugyebár még hátra van Pau Arnaud, elvileg Adria és Szocsi.
Igen, az 6 futam, úgyhogy még pontszerzésebben van lehetősége. Elég szoros ott a bajnokság, közben van egy másik magyar érdekeltségi pilóta is, Mikel Aszkon, aki ugyanazon a futamon, ahol Norbi győzött, második lett, úgyhogy a hétvégén voltak magyar sikerek is így a Forma 1 árnyékába.
De az ő
Úgyhogy
esetében talán kiemelendőbb, hogy miközben Csehországban szűnnap volt szombaton a motoros endurance futam miatt, Ascona átutazott Barcelonába, hogy megnyerje a TCR Európa kupát, ami sikeresen megtörtént, csak igaz nem az Engő Motorsport, hanem egy másik csapattal, de a lényegen nem változtat kupra, innen lehetne itt tovább a világkupa felé.
igen, hát kellemes túra lehetett, viszont térjünk is vissza szerintem a Forma 1-es történésekre. A YouTube-on velünk tartó nézőink, akik élőben látják az adást, nekik feltettünk egy kérdést, amire várjuk a válaszokat, pedig, hogy szerintetek elrontott-e Lewis Hamilton taktikáját a Mercedes a kései kerékcserével, illetve nem csak erre a kérdésre várjuk a válaszokat, hanem bármire, ami felmerül, mert bennetek gondolat így az adás nézése, illetve a hallgatása kapcsán. Viszont még mielőtt a futamba belekezdenénk, azért a hétvége alaphangulatát megadta egy bizonyos rajtmintetés, mégpedig Lewis Hamiltoné, ami garantálta azt, hogy Max Verstappen behozhatja a igencsak kicsi kétpontos bajnoki lemaradását. Végül ez meg is történt. Úgyhogy innentől csak az volt a kérdés, hogy mennyire befolyásolja ez a hétszeres világbajnok hétvégéjét.
Hát végül kihozta a lehetőségből a maximumot, mármint ami az időmérőt illeti, ugyanis azt megnyerte. Viccesen oda is szúrt utána a Valtteri Bottasnak, hogy nem, ez bizony az ő 102. pole pozíciója, már pedig a hivatalos statisztikák szerint ilyenkor azért a rajta elsőség, aki megörökli azt. Tehát jelen esetben itt Bottas neve mellé húzták be a rovátkát.
Igen, itt érdemes megjegyezni, hogy Hamilton nem olyan büntetést kapott, mint amilyet Verstappen is Oroszországban, hogy teljesen a mezőny végéről kellett rajtolni függetlenül a rajtaitól, hanem Hamiltonnál csak egy belső égési motort cseréltek az év közben megengedett darabszámon felül. Így csak 10 rajthelyes rajták át, de mivel az első leggyorsabb kört futatta, ezért a 11. rajtkockából várhatta vasárnap a piros lámpák kialvását. Az időmérők szerintem volt egy másik hőse is, hogy hát ugye Hamilton a maximumot kihozta, de az mondjuk a Mercedes-szel úgymond nem akkora kunst, mint mondjuk a Haas-szal bekerülni a Q2-be. Szerintem ezért a teljesítményért dicséretet érdemel Mick Schumacher, akinek ugyan ez már egyszer összejött a francia hétvégén, de akkor elég szerencsétlen körülmények között, mert pont összetört az autóját, és így nem élvezhette a második szakaszt az időmérőn.
Egyébként én sajnálom Sumárt abból a szempontból, hogy a vasárnapi futamon már a második körben megpecsételődött a verseny azzal a kiforgatással. Kíváncsi lettem arra, hogy a középmezőnyel meddig tudja tartani az iramot onnan a 14. helyről indulva. Mindenesetre az időmérős teljesítmény szép volt, Q1-ben 2-3 másodperccel legyőzni az ugyanolyan autóban ülő csapattársat.
És hát igen, lehet itt fintorogni, hogy hát de ez még mindig csak egy 14. hely, viszont pont az ilyen változó, közel sem annyira egyértelmű körülmények között jön ki inkább az, hogy mit is tud a pilóta, és igen, itt azért elég elnáspángoltam az a pénz Schumacherre, és hát ahogy láttuk a többieknek a hibáit és az aktuális gyengeségeit is ki tudta használni valamelyes,
Én
szóval
arra azért kíváncsi leszek, hogy szinte epekedve várom, hogy mi lesz akkor, ha végre kap egy használt autót Schumacher. És mint tudjuk, most a Haas ezt az idei évet abszolút elengedte, a jövő évre fókuszálnak elvileg, mégpedig nem kisebb célokat megfogalmazva, mint az eddigi legjobbjukkal azonos szezont futni, ez a konstruktori ötödik helyet jelenteni. Úgyhogy én 2022 szempontjából Schumacherre nagyon kíváncsi leszek, ugyanis ő eleve a második szezonokban szokott igazán erőssé válni, legalábbis az eddigi tapasztalat ez volt, és hogyha már most ilyen villanások megmutatkoznak, akkor az már valami előrevetíti azt, hogy jövőre ő is valamilyen összeszedettebb lehet, mert ugye bár tőle is láthatunk hibákat ebben az évben, nem is egyet, de ezek így általában a második szezonra el szoktak tűnni. Eltűnt a Forma 3-as Európa bajnokságban, és eltűnt a Forma 2-ben is. És úgy látszik, hogy ez a tendencia folytatódik.
igen, mi bízunk ebbe, hogy még egy fiatal és tehetséges versenyzővel több küzdhet majd a jó helyezésekért. Viszont akik már jelenleg küzdenek és küzdöttek a jó helyezésekért, az nyilván a Red Bull és a Mercedes, ahol a hétvégén eléggé a csillagos márka irányába mutatott minden gyakorlatilag. Ez szerintem elég jól látszott azon, hogy Bottas könnyedén, hát nem megnyerte, nyilván övé lett a pole Hamilton büntetése után, de hogy Verstappen nem tudott végigezni ami egy eléggé fontos dolog volt nyilván a két bajnokaspiráns csatája szempontjából hosszú távon. Az egész hétvégére jellemző volt az egyébként, hogy a Red Bull csak Bottal ütötte a Mercedes nyomát, nem találták az ellenszerét a tempójuknak, és végül aztán Verstappen elégedett volt mind az időmérés, mind a verseny teljesítményével.
Hát itt kettő forgatókönyv játszott közre a Red Bull mostani gyengébb formájával kapcsolatban. Itt lehet, hogy a beállítások sem voltak annyira meg ami miatt most nagyon aggódnak a Red Bullnál az a motorerőkülönbség, mert hogy most úgy érződik, hogy a Mercedes erősebb, tehát főleg az egyenesekben jön ki ez az irdatlan különbség, ami azért eléggé nyugtalanító hír lehet így 6 futammal a szezon végét egy ilyen kiélezett bajnokságban.
Igen, de hát mind a két oldalon van motor dolgok miatt aggodalom, ugye a Mercedesnél a megbízhatósági gondok merültek fel, ugye például a Bottas monzai motorját, ami ugye Oroszország után, amikor itt beszélgettünk mindig a csapatrádióban, azt gondoltuk, hogy az csak egy taktikai húzás volt, hogy a finn autójában megint erőforrás cseréltek, és aztán volt elvileg egy vizsgálat, ami szerint nem, az nem taktikai húzás volt, hanem az az egység használhatatlan. És ne felejtjük, ez egy vadi új egység, ami ilyen dolgozik most egy új, vagy dolgozott egy új a hétvégén, nem jött a autójában is, szóval bármi lehet még, ugye Toto Wolff pedig elmondta, hogy hát a használt motoroknál van egy ilyen furcsa hang, amire még ők se találják a magyarázatot, szóval nem hiszem, hogy itt még a maradék 6 futamban mindenki megnyugodhatna a
Hát,
technika ördöge miatt.
szó sincs róla, innentől már az idegek küzdelme, tehát sem Mercedes, sem Red Bull oldalon nem fér bele semmilyen hiba. Tehát itt most annyira a nüanszokon múlik egy-két pont is, ez azért érződik a taktikai döntéseknél is, de ennyire mi ne szaladjunk előre szerintem. Ugye bár ez is egy eléggé aktuális kérdés, amit nézve feszegettem.
Igen, itt azért az egész hétvégét így befolyásolta ez, és volt még egy sorra történik, ugye péntekről szombatra egy időjárás változás, ugye megjött a nedvesség, a csapadék ilyen olyan formán, nem a belgiumi és az oroszországi helyzetre kell gondolni, hanem kicsit szolidabbba, De ez a nehezen száradó törékpályán azt eredményezte vasárnap például, hogy végig az átmeneti gumikat kellett használni, a zöld oldalfalú pirelliket. Ami, hát ha futam összképét nézzük, nem ez volt a legkörömrágósabb verseny az idei szezonban, viszont én mégis éreztem végig egy kicsi feszültséget, hogy tényleg a taktika miatt, hogy ki hogy dönt, ugye pont a tavalyi török nagy díj is nagyon, nagyon hasonló körülmények között zajlott, és ott a taktika futam győzelmekről és dobogós helyezésekről döntött, és végül is ez részben idén is megvalósult, viszont nem az első két helyen, ahol Bottas eljött Verstappentől, nem nagyon, hát végén azért kicsit jobban, egy 8 másodperc azért volt köztük, azt hiszem, hogy
Pár lila szektoros kör még oda ment a végére.
igen, viszont nagyjából együtt mozogtak az élen. A Red Bull ugye, ahogy említetted korábban az okokat, nem tudta támadni a Mercedes-t, és Bottas Verstappen sorrendben beértek az első két helyen, a másik Red Bull-ban ülő Sergio Perez-zel a harmadikként, így a fehérre, a hétvégén fehérre mázolt energiatípus autók dobogóval zárták a
Nem sült el
török
annyira
megmérettetést.
szerencsésen.
Hogy?
Nem sült el annyira bal szerencsésen ez a különleges
Igen,
verseny.
itt voltak ilyen hangok, hogy lehet, hogy megjárja ezt még.
Közösségi médiás piszkálódás.
Igen. Úgyhogy ők mentek így a többiek utáni taktikai szempontból, a három dobogós. A harmadik helyről hullott ki Charles Leclerc a kicsit eltolt taktikájával, amiben egyébként szerintem volt ráció. Mi a többiek nagyjából, hát fél táv után nem sokkal cseréltek kereket, az intermédiát, ha használt intermédiát, abroncsokat lecserélték egy friss szetre, és azzal fejezték be a versenyt. Nem az egész mezőny, csak a többség. Charles Leclerc azonban eltérő taktikát választotta az első hármasból, azok után, hogy ugye előre mindenki kiállt, az első helyen folytatta a versenyt, és hát ő bízott abban, hogy ezeken a gumikon akár még az élen is befejezheti az 58 kört, ami végül nem jött össze neki,
Hát
negyedik
nem
lett,
is
de
reális, ott volt Bottas végig mögötte, és lényegében attól a pillanattól fog, hogy elhangzott a rádióüzenet, hogy mikor Leclerc kérdezte a csapattól, hogy hol érhet célba, és akkor mondták neki, hogy ha Bottas maga mögött tudott tartani az elsőn, onnantól számít, hogy egy percen belül már meg is történt a helycsere. Annyival jobbak voltak Bottas szempontjából a tapadási viszonyok, hogy az méthetetlen volt, hát pláne hogy a Ferrari még inkább le van maradva a Mercedes képest, mint a Red Bull. Még két dolgot érdemes megjegyezni az imént elhangzottakhoz, hogy egyrészt azért szerintem a körülményekhez mérten egy eléggé visszafogott versenyt láttunk, ami jól mutatja azt, hogy még kiesőnk sem volt, ami azért esős körülmények között végképp szokatlan, egyébként is a Forma 1 több mint 1000 éve íródó, 1000 éve, 1000 futam íródó.
ott Szent István királyék még nézték, nem is tudom kiket.
Több mint 1000 futam óta íródó történetében mindössze 12-ére fordult elő, hogy mindenki célba ért.
És idén harmadjára, azt hiszem. Ami,
Igen,
igen,
igen.
azért a negyede az
Volt
összes.
már példa, és ami még érdekes, hogy azért nem voltak teljesen olyanok a körülmények, mint tavaly. Tehát azért valamivel lájtosabb volt a helyzet, ilyen csúnya magyarosított szóval élve, és nem tudom, hogy ebben mennyire játszhatott közre az, hogy a hétvég előtt egyfajta vízzel vezető kezelésen esett át a pálya. Tehát azért közel sem lehetett látni azt a disztó égen effektus, mint a tavalyi hétvégén.
Hát igen, tavaly ugye újra aszfaltozták a helyszínt, és a friss aszfaltból feljövő olajok miatt is vált csúszássá a pálya, még száraz körülmények között is. Hát idén azt ilyen magas nyomású kezeléssel lemosták. Viszont én Leclerc taktikájára nem feltétlenül gondolom azt, hogy ez olyan elveszett dolog lett volna, mert az
A
első kör...
dobogóban nem volt.
Az első körökben nem feltétlen tűnt úgy, hogy a többiek jól döntöttek, és például a tavalyi futamra visszatérve, ahol akármilyen is volt a tapadás, valahogy azért csak körbeértek, és ott az mutatkozott meg, hogy aki cserélt, az nem feltétlenül volt gyorsabb. Például ott volt Lance Stroll, aki az első helyről esett vissza nagyon hátra, 7., 8. helyre, aztán ott azon a környéken is fejezte be a futamot. Szóval a csere az nagyon erősen kérdéses volt. Például aki az elsőként kiálló Daniel Ricciardo, aki nagyon beszorult, róla majd később még megemlékezünk részletesebben, a cseréje után nem nagyon tudott ő sem előre törni.
Hát egy ideig. De
Igen,
aztán
de ez
nyert
is...
egy pozíciót, pontot nem is ért. De nézd, ez egy nagyon, nagyon kényes helyzet. Tehát
Persze, ezért gondolom azt, hogy nem...
ugyanazokat az intereket gyilkolni 58 körön keresztül. Úgyhogy azért már fél táv után már eléggé slick volt az a gumi. Arról nem is beszélve, hogy olyan Okon gumijai kinéztek 58 kört követően, ott nagyon benne volt a defekt rizikó.
Igen, a francia egyébként kerékcsere nélkül oldotta meg ezt a kört, és pontot szerzett vele, tehát szerintem ez is azt bizonyítja, hogy azért volt ebben potenciál. De én még egyszer azt tudom mondani, hogy nem volt ez annyira elveszett taktika. Mert a Ferrari-nál kicsit erre játszottak is, hogy az élre kerülhet. Viszont hasonlóval próbálkozott Lewis Hamilton is. És nem menjünk el mellett, illetve nem menjünk el amellett, a csata mellett, amit láthattunk közte és Sergio Perez között, az szerintem a futam legjobb pillanatai voltak.
Ez
Nem is tudom, hány
kétségtelen.
kanyaron keresztül gyilkolták egymást, és volt egy véleményes manőver is, amikor Perez a box utca bejárati bójáját a box utca bejárat felől kerülte meg, azaz, ha úgy nézzük, akkor a box utcából jött vissza a pályára, és felmerült a büntetés lehetősége is a közösségi médiában, végül ezt nem kapott, és szerintem ez gyorsan magyarázik is meg, hogy miért. Ugye normál esetben ez szabálytalan manőver lett volna, viszont itt azért nem megy
Egyik.
hosszú a magyarázat, Hamilton kiterelte oda és visszajött.
Hogyha ezt inkább a másik szemszögből lehetett volna vizsgálni, a helyet nem hagyunk a versenyzőnek címszó alatt.
Igen.
De végül ezt megoldották egymás között, baleset nem lett belőle, viszont Perez most egy olyan futamot tudhat maga mögött, amikor hozta a kötelezőt, amit a Red Bull elvárt tőle.
Igen, végre egyszer. De
Úgyhogy miután
megtette.
annyi hétvégén át ekésztük Perezt, természetesen jogosan, mert hogy a legutolsó dobogója még a francia nagydíjhoz köthető. Most végre egy olyan hétvége volt, ami jól sikerült. Tehát nem volt annyira elmaradva a Verstappentől, Hamilton fel tudta tartóztatni, egyébként Yuki Tsunoda is a verseny elején. Tehát ilyen szempontból most a Red Bull hátvédjei jól szerepeltek.
Igen. És a visszatérő ugye Hamilton kapcsán jött fel ugye Perez is, illetve Leclerc kapcsán kezdtünk el beszélgetni Hamiltonról. Ugye Hamiltonnék is a tovább kint maradós taktikával próbálkoztak, ami a használt intermediate abroncsokat illeti. És ennek kapcsán feltettük ugye a kérdést, hogy mi volt a taktikával, és jött hozzászólás, miszerint úgy gondolják, hogy ez egy hibás döntés volt a Mercedes részéről, hogy tovább kint hagyták, és hogyha hamarabb cserekedek, akkor fejjel a dobogóra. De szeretném hozzáfűzni, hogy azért a Mercedes szólongatta Hamiltont, hogy ideje volna már feltenni azokat a friss abroncsokat.
Ellenállt, épp úgy, mint Norris Oroszországban a McLarennél. Én valamilyen szinten meg tudom érteni a Mercedes döntését, azt is, amiért kínhagyták, és azt is, amiért aztán behívták. Tehát
De várjál, mert az nem a Mercedes döntése volt, hogy nem jött, a Hamilton döntése volt.
az Hamilton döntése volt, de azért egy olyan sokáig a Mercedes sem hívta be őt.
Hát de jó, de
Tehát,
azért ismerik a Hamilton Mercedes viszonyt ebből a szempontból, amikor így kétszer-háromszor ellentmond nekik Hamilton, akkor nem fogják annyira öltetni, ezt már sokszor láttuk. Aztán hol ráfáztak, hol pedig jól jöttek ki belőle. És szerintem ez nem azért nem erőltették tovább, mert ők mondjuk úgy látták jónak, hanem akkor ráhagyták Hamiltonra.
hát nézd, azon a ponton, amikor végül Hamilton út kifáradt a box utcába, az egy logikus lépés volt, mégpedig azért, mert így ugyan veszített két pozíciót, meg vele együtt 5 pontot, de az még mindig kisebb veszteség, mint hogyha a leronyolódott gumikon defektet kapott volna, mert akkor mind a 10-15 pontot elveszítette volna, és akkor most egy lényegesen nagyobb különbség lenne közte és Verstappen között, ami azért ilyen kiélezett helyzetben már nem lenne megengedhető, főleg úgy, hogy a brit nagydíj óta 10 pont alatti különbségekkel megy a pingpong.
Igen, ezzel
Fordulóról
egyébként,
a szinte.
igen, ezzel én is egyetértek, hogy igen, ebben benne volt az is, hogy több pontot szerez, pont akkor például kiindulva, hogy azért valahogy csak vége viccelt a versenyen, viszont az is benne volt, amire szintén sokszor láttunk már példát, hogy a gumik egyik pillanatról a másikra megadják magukat, és itt nem feltétlenül defektre kell gondolni, hanem a tapadás teljes elvesztésére, amivel lehetetlen gyakorlatilag a pályán tartani az autókat, vagy például a defekt is szóba jöhet, pont ugye ezen a futamon azért utána voltak hangok okon, és mondta, hogy valószínűleg, ha még egy kört mennie kell, akkor nem marad levegő abban a gumiban. És egyébként eszembe jutott erről a tavalyi brit nagydíj is, ahol Hamilton ugye három kerékkel ért célba, és hát ott a szerencsés kellett ahhoz, hogy azt végül
Így van.
megnyerje, de pont ugyanígy járt Bottas is a másik helyről, és ő meg nagyon hátra esett. Szóval igen, összességében
Hát azért más három kört végigvenni defektes gumi, mint vagy kijönni a box utcában, mint az utolsó félkört defektes gumin teljesen.
persze. De jó, csak hogy bármenet itt arra
Persze.
gondoltam. Viszont hát a kérdésre az, hogy ez jó taktikai döntés volt-e így összességében? Azt gondolom, hogy Mercedes eredeti hívása igen. Az jó döntés volt, ha akkor hozták volna ki Hamilton-t, akkor szerintem a negyedik hely biztos meg lett volna, ugye Leclerc megelőzésével, és akkor még talán Perezzel is még egyszer csatával szállhatott volna, és akkor talán még a dobogóra is felhatott volna. Szóval, visszatérve, az eredeti Mercedes hívás szerintem jó döntés volt, Hamilton kimaradása nem volt jó döntés, amikor önállóan döntött, úgyhogy nem maradt kint, viszont az, hogy utána bement, az megint egy jó döntés volt, és most ugye, ahogy te is említetted, pontokat vesztett vele, de nem annyit, amit egy probléma esetén veszítetett volna, még többet.
Tehát röviden összefoglalva, Hamilton egy picit az önmaga ellensége volt.
Igen, mégis így is fogalmazhatunk. Nézzük egy kicsit szerintem hátrébb így a mezőnyben.
Szerintem még ne nézzünk annyira hátra,
Ne?
nem Bottast említettük-e, hogy komolyabban, hiszen azért eléggé jól lehozta ezt
Hát,
a versenyt
mondjuk igen,
szinte rajtszél sikerrel.
valóban kicsit méltatlanul keveset beszéltünk róla, és egyébként itt a YouTube-on az adás címe is az, hogy Bottas utolsó győzelme a Forma 1-ben, így kérdőmondatként. Én bevallom őszintén, úgy gondolom, hogy ez nagyon benne van a pakliba. Engem tudod, mire emlékeztetett ez a győzelem?
Sebes kérdés erre?
Raikkonen utolsó győzelmére az amerikai nagydíjon, amit nagyon szépen lehozott ugye ő is, és akkor már hasonló helyzetben voltak mind a ketten, vagy vannak. Ugye Raikkonen akkor már tudatában volt, hogy a következő szezont az Alfa Roma, akkor még Saubernek nézett ki, Saubernél folytatja, ugyanígy van most éppen Bottas is. Ha még a párhuzamokat keresik, akkor mind a ketten Finnnek, de ez ebből a szempontból most mellékes. És előre tekintve nem hiszem, hogy lesz még egy olyan alkalom a Mercedes-en belül, ha csak tényleg az említett műszaki hibás megtorpanások bele nem szólnak ebbe. Nem hiszem, hogy még egyszer lesz olyan alkalom, amikor Hamilton is ellen van, és Bottas is, és a Mercedes megengedi Bottasnak, hogy Hamilton előtt maradjon.
Hát csak nem annyira tetemes a különbség.
Hát szerintem akkor is megáll, behúzza a kéziféket, aztán hagyd menjen, figyeld, ez a pár pont is biztos, hogy számít.
Vagy az alibi box kiállás, amit meg el tudok képzelni.
Igen, bármit
A
szerintem, de...
kevésbé látszás, mert azért ilyen lelassítós, gyors étterembe kiállós elengedést a
Jó,
hétvégén
persze,
láttunk
nyilván.
és nem festett túl jól.
Nyilván most ezt csak úgy viccből mondtam, de...
Egyébként én egyet értek, ez kb. Bottasnak az utolsó sansza volt, amit ki is használt. Én sem hiszem azt, hogy nagyon lenne olyan helyszín, ahol ennyire el tudná kapni a hév, és közben a bajnok aspiránsok annyira számkivetett helyzetbe kerülnének,
Igen,
hogy
igen.
nem esik a győzelemre, vagy a dobogós helyezések valamelyikére.
András írt a kommentben, hogy Bottas a sokadik benne váltott ígéret a Forma 1-ben, még ha nem is 1000 éves az F1 történelmi utal vitte az előző elszólásodra, szóval hát Igen, hát ha úgy nézzük, bennem váltott, mert ennél valóban lehetett volna többre is hivatott, viszont hát a Mercedesnél megcsinálta azt, amit meg kell csinálni, a Hamilton mögött el kocsikázgatott, azért pár konstruktőri bajnok címező is hozzájárult.
Én azért így 5 év távlatában többet vártam tőle, főleg
Hát
úgy, hogy
valószínűleg
néha
mindenki,
milyen
igen.
versenyi voltak a Williams-szel, tehát azért
Igen.
benne még eleven él annak emléke, az első villanásnak az emléke még 2013-ban, amikor a szanaszét áztatott kanadai
Kanada,
időmű
igen.
harmadik lett, az egyébként
A nagyjából hasonlóan, a
nagyjából
mostanihoz has
hasonlóan
igen.
hullaték Williams-szel.
Hát nagyjából ez a George Russell-es vonulat volt. Mondjuk összehasonlítva szerintem annó Bottas nem értékelték annyira nagyja a Williamsnél, mint most Russell, de azért mégis ki kellett érdemelni ezt a Mercedes ülést neki is, és nem véletlenül őt választották Rosberg utódjaként. Szóval, igen.
Nagyon hirtelen már is nagyon lehetett ki ezt kapni, de hát azért jelzést értek, hogy még 5 évre megtartották.
Igen,
Az
igen.
elszen kívül még 4-re pontosabban.
Úgyhogy Bottas is azért megkapta most tőlünk a dicsérőbb szavakat is. Nem, tényleg nem megyünk el mellette sem.
És övé lehet az érdem, hogy 1997 héttől számít ővé a 200. Mercedes motoros győzelem.
Igen, ez egy nagy dolog. Én amúgy el is mondom, hogy most a mai vagyis hát a mostani futamnál nálam a pozitív ember az ő volt, és egyáltalán itt be is fűzném itt a negatív emberemet,
Róla még nem beszéltünk.
meg ha már itt a gumimágiáról elkezdtünk beszélni, ugye itt voltak a nagy taktikák, ugye Hamilton és Leclerc is később vált ki, Bottaszék, Verstappenék, szóval nagyjából a mezőny egésze egyszerre állt ki, és köztük volt. Hát nem tudom, hogy ő ma milyen tévét nézett, vagy vasárnap milyen tévét nézett, ő is a csapata, de köztük volt Sebastian Vettel is, aki kiállt a boxba, az Aston Martinhoz. És beszélgették a rádión, hogy meg kell próbálni a száraz gumit, amit nagyon nem értek, hogy miért tettek meg. És közepes slingumikra váltottak az igen vizes pályán. Hát mondani is kell, hogy mi lett annak az egy körnek az eredménye. Nagyjából
Na, a
minden...
fejegész a jégen volt.
Mindenhol keresztbe, így van, a box utcában behajtva, mikor már látta ő is, hogy ez rossz döntés, majdnem még be a bejáraton is összetörte az Aston Martint. És nálam emiatt ő a negatív versenyzője a napnak, a hétvégének. És
Mondjuk az Astonnak eléggé hányatatott éve van amúgy is, tehát ez a kb. Már ilyen minden mindegy alapon, tehát a közelében nincs a csapat az elmúlt években mutatott formájának per
igen.
pillanat.
És én azt nem értettem az egészben, hogy hát azért ez két fél játéka volt, ugye a pilóta és a csapat, és hogy senki nem vette észre, ugye Vettel javasolta itt a száraz gumit, a rádiózásból kiderült, de hogy a csapat is láthatta volna, hogy észre, ez még ne. Hogy
Hát
tényleg.
nem. Nem tudom, itt a csapat sport részből a csapat az kicsit hiányzott.
Igen,
Sajnálom,
igen.
hogy Petter hagyták volna a történetet, pedig ott ülnek a boxfalon, néznek akár egy monitort. Csak
Igen.
kérdés, hogy akkor minek?
Igen, ez nagyon furcsa volt számomra. Nem tudom, tovább menjünk, vagy te kiemelnéd most a pozitív és negatív szereplődet, vagy...
Kiemelhetjük szerintem, ha már ennél a rovatnál tartunk, én Sainzot választanám pozitívnak, talán már beszéltünk róla is, nagyon szépen ment esős körülmények között.
Hát tegyük hozzá, hogy a mezőny végéről indult motorbüntetés
Igen,
miatt.
több leggyorsabb köre is volt, és végül a 20. 19. rajt helyett egy 8. helyre váltotta. Teszem hozzá, nekem Sainz már az időmérőn is eléggé meggyőzőnek tűnt, meg a szabad edzéseken is, tehát én azt gondolom, hogyha nincs ez a vállalás, hogy nála is kicserélik a motort, akkor szerintem a negyedik hely az ő esetében elérhető lett volna. Tehát
Hát, hogy igen, hogyha az alapteljesítmények megfelelő rajthelyről, ha indul, akkor igen, ott lehetett volna is. Hát, vagy hogyha akkor már a Ferrari játszhatott volna egy megosztott taktikára is, és akkor akár még a dobogó is meg lehetett volna. Szóval az biztató volt mindenféleképpen az első etap során, hogy Bottas és Verstappen, illetve Verstappen és Leclerc között hasonló volt a különbség, egy 3,5 másodperc körül ingadozott kisebb kilengéssel, de hogy Leclerc is tartotta az élmezőny, és a közvetlen jelen állók tempóját, szóval Az új motor az a Ferrari-nál egyenlőre működni látszik. Nyilván azért itt a...
Majd látjuk, a következő hetekben van, azért
Igen,
ilyen
hogy...
komoly erőpályák jön, Austin jön, Mexikó, azért vannak olyan hosszú egyenesek, amiben ez ki tud igazán mutatkozni.
Minden esetre így a kompromittált hétvége ellenére is, ha a nagyobb képet nézzük, a Ferrari jobban teljesített, mint a McLaren összességében,
Hát itt
ami...
negatív szereplőként ugye McLaren meg lehetne említeni, mert nagyon beleszűkültek a hétvégébe. Tehát, hogy Norris hozta a 7. helyet, nem csinált most ő sem semmi extrát, Ricardo feljebb kapaszkodott, azért a pozíciójavítások az ő esetében sem elhanyagoltak, de azért ő is szenvedett, tehát így nem is lett pont a részéről, ami azért így eléggé fájó a Woking istálónak, hiszen itt is a hajrában vagyunk, kemény harc folyik a McLaren és a Ferrari között a konstruktőri harmadik helyért. Itt most megint pár ponton mutat a történet, épp úgy, mint az egyéni bajnokság.
Igen, csak hogyha például összehasonlítjuk az egyéni teljesítményeket, amire az előbb, korábban már említettünk, hogy róluk később beszélünk, ugye itt Sainz és Ricardóról van szó. Ugye Ricardo is az időmérőn csak 16. lett, de a Ferrari egyébként egy okos trükköt vetett be azzal, hogy ugye Sainz a leges legvégén futotta meg a Q1-ből a továbbjutást érő körét, amivel hát pont a legnagyobb rivális egyik pilótáját sikerült kiejteni az időmérő további részéből. És itt a McLaren meghúzta a motorcserét, ugye a 16-ról a 20. helyre hátra esni, az már nem egy nagy veszteség itt a végén, itt nyilván az időmérőt kellett volna meg jobban megcsinálni a Wokingiaknak. És az látványos volt a különbség az előre menetelést illetően, hogy az Ausztrál nem mozgott jól a mezőnyben egyáltalán. Ugye Sainznak volt több látványos előzése is, egyszer össze is ért még Fettel el a hosszú átsó egyenes végén, de szerintem az egyébként nem volt problémás. Szóval a lényeg, ezen a hétvégén a Ferrari egyértelműen jobban mozgott, és ez főként a kettejük, ugye egy sorban rajtottak, a kettejük előre ment, és elmeneteléséből, menetelésének összehasonlításából látszik, hogy a Sainz 8. lett, Ricardo pedig a 13. és Hüberi kör hátrányban ért már célba.
Igen.
Úgyhogy ehhez nem is nagyon kell szerintem mit hozzáfűzni,
Már nem érdemes tovább firtatni.
viszont amihez lehet mit hozzáfűzni, az hát most már mondhatjuk ezt is visszatérő rovatnak.
Szerintem nyugodtan.
A sztyuárdok munkája, az én nálam most elérte hát apróságnak tűnik az ügy szempontjából, de nálam elérte azt a pontot, amikor én erre nem találok szavakat. Csak azért nem fogalmaztam csúnyán az erről szóló cikkben, egyébként ezt a vezes.hu perform egy oldalon megtalálni, a sztyuárdok döntésének magyarázatát firtató cikkben, hát már nem akartam csúnyán fogalmazni, pedig tudtam volna nyomdafestéket nem tűrő karakterláncokat
Szerintem azt
írni.
is anyagoljuk.
Hát azért szerintem avassuk be, mert nem biztos, hogy mindenki tisztában van az eseményekkel. Hát ugye volt egy rajt koccanás Pierre Gasly és Fernando Alonso között, aminek az eredménye az lett, hogy a spanyol forgott egy 3-6 vonat, aztán ment tovább
Nyar,
előre,
nem
csak vissza...
legvégében.
Igen, visszaesett a mezőny végére is, és a futam onnantól kezdve kuka lett gyakorlatilag. Emiatt Gasly kapott egy 5 másodperces büntetés még a futam közbe, ami egy kicsit túlzó volt, főleg annak tekintetében, hogy Alonso később ugyanígy csinált Mick Schumacherrel, de már versenyszituáció közben, és az egy sokkal...
Értelmebb volt.
Igen, egy sokkal, hogy is mondjam, míg Gasly és Alonso találkozója hát a rajt hevében úgymond történt, amikor azért az ember 100 000 felé figyel gyakorlatilag. Schumacher és Alonso face-to-face találkoztak, és Alonso úgy pörgette ki Schumachert. És Alonso ugyanezért szintén 5 másodpercet kapott. Ugye a rajtnál szokták ezt a let them race elvet alkalmazni, hogy hagyjuk őket versenyezni, az első körről van szó, intézzék el kultúráltabb keretek között a pályán, és ez a pöccintés még Alonso szerint sem feltétlenül ért büntetés. Nyilván Futam közben a baleset hevében még azt mondta, hogy mit csinál ez a hülye, vagy nem is tudom, hogy fogalmazott.
Hát jó, azért azt azért nem adjuk ki a képből, azért a rajt utáni első pár száz méterről beszélünk, amikor tényleg így a versenyzők pulzusa az egekben van. Annak idén a
Igen,
Formula
igen.
eszközé ilyen nagyon jó kis háttérkamerás tartalmakat arról, hogy kinek mekkora a pulzusa a rajtnál. Hát masszívan 100-150 fölött adott esetben.
És a büntetésre visszatérve itt a...
Versenybaleset volt szerintem. Főleg
Igen.
ugye ott volt elő Perez, tehát hova kellett volna mennie Gászlinak. Másrészt itt megint a saját maga által lefektetett elve megy szembe az FIA. Tehát
Egy
akkor most döntsük el, hogy adjuk őket versenyezni, ne adjuk őket versenyezni, első kört lazában kezeljük, te kezeljük lazában.
de még nem is feltétlenül ezzel van a gond. Most a mondjuk úgy lát, hát nyilván a világ többsége nem úgy látta, hogy ők hogy ezt büntetést érdemel, viszont ennél sokkal súlyosabb hibákat is vétettek, ugyanis nem az van, hogy az első körben nem szoktak büntetni, mert ha olyan van, akkor szoktak büntetni, és ennek más kérdés, ez nem ért. Én ezen már túl tudtam lépni az előző nem is tudom hány futam hülyeségei után. De az egy lefektetett elv, hogy ha teljes mértékben hibázik valaki, csak akkor büntetnek. És Gaslinál azt írták a dokumentumban, ami a büntetését magyarázta, hogy hát nagyobb részt hibázott csak ő, nem teljes mértékben. És a nagyobb résztnél nem szokták büntetni, ezt Michael Masi versenyigazgató is elmondta. És 3 órával az eredeti büntetés kiszabása után megjött az újabb módosított ítélet dokumentuma, miszerint már teljes mértékben Gasly hibázott. És én itt nem tudok mást elképzelni, csak azt, hogy utólag szabták a büntetéshez a dokumentum szövegezését, ami szerintem egy ordas nagy hiba, és nem is értem, hogy ilyet hogy lehet csinálni. A motorsport csúcsáról beszélünk, könyörgöm. Ez nekem nagyon böki a csőrömet, és hát...
Itt megint van egy önazonossági probléma. Ha emlékeim nem csalnak, már pedig olyan régen nem történt, szerintem ezt a döntő túlnyomó részes hiba kifejezést használták annó a Hamilton Verstappen esetnél is, és ugyanúgy büntettek.
Igen.
Tehát ez a klasszikus azt csak tudja az ember, amikor egy-egy ilyen ítéletet olvas, akkor melyik ujjába harapjon bele. Semmilyen logikai vonal nincs már az egészben. Nem, hogy következetesség, logikai vonal nincsen. Tehát ez a Hübele Balázs módjára, vagdalkozunk balra, jobbra, álmok futunk hétvégről a hétvégére, ez komolyan mondom megengedhetetlen. És amiatt a
Abszolút.
Michael Masi, a versenyigazgató, drasztikusan romlott az egész színvonal.
Azt azért ne felejtsük el, hogy a stewardok
Az
döntésében nem
alapvetően
szól bele Mázi.
de attól függetlenül, amióta őt nevezték ki Charlie Whiting utódjaként, azóta még az eddiginél is nagyobb a káosz.
Hát itt szerintem az egyetlen megoldás az az állandó döntéshozói gárda lenne, hogyha minden futamra ugyanaz az 5 fő menne el, és ugyanaz az 5 fő beszélné át, akkor is lehet, hogy lennének különbségek szituációk megítélése között, az biztos, hogy nem ennyi és nem ennyire szerteágazó. Mert ez a jelenlegi helyzet, ez nem oké.
Valami szinten felmerülne az elfogultságnak a gyanúja.
Mikor?
Hát, hogyha állandó testületet neveznének ki.
Miért gondolod?
Hát, nézd, ezt emberre válogatja, de azért szerintem lennének olyanok, akik részre hajlóan döntenének egy-egy esetben. Tehát
Hát
ez a veszélye fennáll.
figyelj, szerintem az hamar kiszűrik abban, mert itt nem a pilótákat kell
Ekkora
büntetni,
fejetlenség,
hanem a
ez
szituációkat. És
hát nem
hogyha
tudom.
ugyan, és hogyha A és B szituáció megegyezik, viszont különbözők a résztvevők, akkor azonnal igen, azt észre lehet venni, hogy valaki részre hajló, de hogyha tényleg csak a szituáció, szerintem én tőlem félek, azért szerintem vannak ezek a bírák annyira kompetensek, hogyha megfelelően választják ki őket.
Az elmúlt hétig nem ezt igazolta, és nem csak a Forma 1-ben, hanem más sorozatokban sem, tehát számomra Azt sem volt teljesen érthető, hogy miért kapott 30 másodperces büntetés Milestone-ról az első futamon történt tömegbalesetért. Igen, valóban hozzáért Ivan Müllerhez, de ilyen minimális lökésről beszélünk tulajdonképpen, úgyhogy az előtte lévők valószínűleg korábban fékeztek, mint arra, amilyen is számíthatott. Vagy felhozhatnám a DTMS példát is, amikor Kevin van der Linde lényegében megtorpedozta a két Ferrari-t, Liam Lawson-t és Nick Cassidy-t, 5 másodperccel megúszta. Tehát nem tudom, hogy ezen a hétvégén mit szolgáltak föl a reggelinél a stewardoknak, de hogy valami komoly tudatmódosító benne volt, az számomra gyanús.
Az őszi fáradtság biztos hatott rájuk.
Tavaszíról már hatottam, ősziről még nem.
Hát, most van ilyen is. Délféltekén tudod, hogy ilyenkor van tavasz. Szerintem még van egy kis időnk, akkor még kitérhetünk egy nem említett esetre, amiről eddig kevés szó hangzott el, és egyébként szerintem ez egy olyan eset, ami előrevetíti azt, hogy ki nem fog ülni az utolsó kiadó Forma 1-es ülésben, ugye az Alfa Romeo-nál Antonio Giovinazzi helyről van szó, és szerintem ő lesz az, aki biztos nem kapja meg azt az ülést, mégpedig azért, amit tett tulajdonképpen a török nagydíj vége felé. A szituáció következő volt, Esteban Ocon haladt elől a agyon használt, soha le nem cserélt gumiain, és hátulról, igen, a pontszerző zóna végén.
Volt.
És hátulról jött Giovinazzi és csapattársa Kimi Räikkönen, két Alfa Romeo-val. Räikkönen gyorsabb volt az olasznál, és kérték őt, hogy kétszer is megkérték őt, hogy engedje el a fint. A Giovinazzi azonban azt mondta, hogy nem. És talán végén hopon maradtak az olaszok, vagy svájciak, hogyha az Sauber oldaláról nézzük. Nem szereztek pontot, holott tempóelőnyből valószínűleg meg lett volna. Én nem tudok másra gondolni itt, mint hogy Giovinazzi konok módon úgy volt vele, hogy figyeljetek, ezek az utolsó futóim, én most már nem érdekel semmi, megyek magamnak. Nem tudom, te erről mit, hogyan vélekedsz?
Lehet üzenet értéke, de nem biztos, hogy tulajdonítanék ennek komolyabb jelentőséget. Azért itt kb. Minden alapon van. Nem az az egy pont fogja megmenteni szerintem az Alfa Romeo, tehát azért lényeges előrébb jár már a Williams, 23 pontja van a Globiaknak, 7 az Alfa Romeo-nak. Nem hiszem, hogy itt a hátrével a tutamon itt már komolyabb fordítás lesz a 8. helyért.
Hát figyelj, szerintem soha nem mondta soha. Azért láttunk most, pont az elmúlt futam, meg ebben az évben láttunk azért nagy csodákat. Azért szerintem meg kell dolgozni
minden
pontért.
Az Alfának nem olyan a szerencse szériája, tehát úgy eddig is mindig kimaradtak a lepattanókból.
Hát a McLaren is mennyi évig kimaradt a lepattanókról, mindig csak a dobók jöttek, aztán idén nyertek.
Hát ez a veszély az Alfánál fog minket fenyegetni.
Na jó, de egy-két erősebb pontszerzés azért, mert ki tudja, milyen lesz majd az amerikai nagydíj, ami 2 hét múlva következik, bármi megesed. Szerintem most ott az a hír járja elvileg, hogy azért még a pálya nem egészen áll készen a Forma 1-re. Itt ugye már, ha jól emlékszem, akkor a 2 évvel ezelőtti futamon is voltak ilyen aszfalt gondok, nagyon huplissá vált a pálya.
MotoGP-sek is panaszkodtak rá nemrégiben.
Igen, úgyhogy az FIA illetékesek kint van a helyszínen, és próbál, és felügyelik, hogy mi lesz velük. Ugye az amerikai szervezők is próbálják a lehető legjobb minőségű aszfaltot szolgáltatni a versenyzőknek. Én nem tartok attól, hogy elmarad a verseny, minden esetre biztos, hogy lesz befolyása. Mikor volt, 2 éve volt azt hiszem, amikor például Vettelnek eltört a hátsó felfüggesztése a Ferrarin
Igen,
futam
igen.
közben. Az...
Én egy dolgot itt ilyen szempontból nem értek. Tehát tavaly itt voltunk a leállások kellős közepén, nem is olyan látogatott komolyabb széria a Circuit of the Americas-ra. Miért nem lehetett ezt megoldani? Tehát ott állt a pálya üresen, oltópontként üzemelt néha, nyugodtan kijavíthatták volna ennyi idő alatt. Nem pedig itt még törjük a fejünket, a MotoGP-sek is állna a panaszkodtak néhány héttel ezelőtt.
Tehát szerintem itt van egy olyan gond is, hogy azért a munkavégzés ideje limitált, télen nem lehet dolgozni. Illetve ugye az egész környék ilyen, hát a talapzat az, hát nem vagyok egy földtanban jártas szakember, de hogy azért így mozog alatta a föld, és nem a legstabilabb helyre épült így földtanilag, hogyha jól fogalmazok, a pálya, és itt azért ez is belejátszhat a gondokba. Szóval hiába viszel fel rá 20 réteg aszfaltot, hogyha az aszfalt alatti réteg megsüllyed, akkor előbb-utóbb az aszfalt is.
Hát a földméréseknél különtekintőbben kellett volna eljárni.
Nem kellett volna ezt a nagy
Na
dolgot
mindegy,
oda hordani.
építkezés rejtelmeit szerintem végképp ne fejtsük meg.
Igen. Minden esetre reméljük, hogy azért egy jó futam lesz. Hát az elmúlt években azért a Merci erősebben
Főleg
teljesített itt.
Hamiltonnal. De már a
Verstappen.
McLarennel is nyert.
Igen. Verstappentől dobogót vettek el ezen a pályán, egy nem jó helyen bemutatott előzés miatt. Az is emlékezetes pillanata volt az amerikai nagydíjaknak. Nem tudom, te kit látsz erősebbnek így az amerikai kontinens futamaira ráfordulva? Melyik csapatot?
Ha valóban igaz az, amit itt már az adás korábbi részében fejtegettünk, akkor szerintem most két, Austin az biztos a Mercedes pálya lesz, Mexikó talán nem. Ott ez a Red Bull már az elmúlt években is meg tudott villanni, ott azért még esély lehet egy-két erős hétvégére.
Igen, a
Red Bull,
Red...
ugye, mexikói futam Sergio Pereznek is kiemelten fontos lesz.
Ó, igen. Meg a magaslati levegőn mindig jobban muzsikált vagy a Red Bull. De az még megint egy másik történet, mert már 2 hét múlva csak egy amerikai nagy díj jön, melyet majd egy csapatrádió epizód ugyanúgy követ majd. Reményünk szerint már hárman leszünk akkor. Gábor is visszatér, innen is még egyszer javulást kívánunk neki. És én azt gondolom, hogy a mai adásnak a végére értünk. Maradt még benned valami?
Nem különösebben, 2 hét múlva találkozunk.
Így van. Addig pedig továbbra is itt vagyunk az online térben. A korábbi adásainkat visszahallgathatjátok a Spotify-on, YouTube-on, itt videós formában is, iTunes-on és a Google Podcast-on. A friss adásokról, a Facebook oldalunkról értesülhettek az FNN More néven találhatok meg minket, az írásainkat pedig a vezes.hu per Forma 1 oldalon olvashatjátok, de a vezesen egyébként van sok más érdekesség is, és szóval nyugodtan nézzétek meg azokat is. Úgyhogy terveink szerint 2 hét múlva, ugyanígy kedd este 7-kor az amerikai nagydíj történéseivel, eseményeivel várunk benneteket, és jól átbeszéljük a dolgokat. Köszönjük szépen a mai figyelmet és a hozzászólásokat. Sziasztok!
Sziasztok!